Nos, a tanár erre egyszerűen vállat vont. 17 esztendeje tanított La Rochelle-ban. S nem egyszer példaként állították egy-egy képzelgő fiatal tanár elé. Magánélete tökéletes összhangban állt azzal az életével, amely a nyilvánosság előtt folyt. Soha a legkisebb vétekkel sem vádolhatták. S most egyszerre úgy viselkedik, mintha. Az igazgató nem találta meg a megfelelő kifejezést, s mert a részegség lehetősége elesett, hirtelen elmezavarra kezdett gyanakodni. Menjen vissza az osztályba, Vial fordult a fiúhoz. Ebben a szakadt ruhában. Akkor menjen haza. Várjon, írok pár sort a szüleinek. Szabályos gyöngybetűkkel néhány mondatot rótt a levélpapírra és becsúsztatta a borítékba. Hamarosan magam is fölkeresem őket. PG rendszerint sápat volt, most úgy festett, mint aki becsípett. Minden különösebb izgalom nélkül nézte, hogyan hagyja el a fiú az irodát. Hülyeség! Mormolta, amint az ajtó becsukódott. Hogyan? Nem ismételte meg, az igazgató azonban megértette. Őszintén sajnálom, Guillaume úr, hogy ebben a hivatásával összeférhetetlen helyzetben kell látnom. Kénytelen vagyok azt hinni, nem fogja föl az ügy fontosságát. Vial apja városi tanácsos. Ezúttal nem lehetett benne kétség PG elmosolyodott, keserű, talán szomorú, s minden esetre figymáló mosolyjal. Kérem, hallgasson meg komolyan. Holnap a helyi lapok ki fogják teregetni a dolgot. Képtelenség, hogy a jövő héten megtarthassa óráját a 4. B-ben. Úgy láttam, a diákokat megfélemlítette az ön megmagyarázhatatlan durvasága. PG sóhajtott. Fáradt volt. Kétszer-háromszor homlokát ráncolta, mintha erőlködnék, hogy visszazökkenjen a rendes kerékvágásba. De hiába, nagyon messze járt innét. Úgy állt ott, mint akihez idegen nyelven beszélnek. Kénytelen leszek jelentést tenni, s a legjobb esetben is hivatalos megrovást fog kapni, írásbeli magyarázatot kell kérnem öntől, s majd fölterjesztem a vizsgálóbizottságnak, amely... Az igazgatói irodából sem a házakat nem lehetett látni, sem az ablakot, melynek párkányán az ágynemű szellőzik. A tájkép kietlennek hatott, a gimnázium épületei, s a napfény, amint az ajtótól 10 méternyire csüggettem megtorpan. Azt kell hinnem, valami múló lelki kényszer hatása alatt cselekedett. Saját érdekében 3 napi szabadságot adok önnek, betegség címén, s aztán majd meglátjuk. Hogyan számított volna rá az igazgató, hogy Guillaume úr erre szinte káromlás számba menő közönnyel azt feleli? Ahogyan jónak látja? Pedig azt felelte. Aztán végig simított a homlokán, közönséges mozdulattal. Tudja, tette hozzá habozva, haszontalan fickó az a kölyök. Az igazgató tekintete belé folytotta a szót. 3 napon belül látogasson meg, Guillaume úr. Helyesebbnek tartom, ha most nem megy vissza az osztályba. Elhozatom a kalapját meg a táskáját. És a kézelőimet is. A fiókomban vannak. Szólt utána PG úgy tűnt, mint aki már egyáltalán nem tud számot adni magának semmiről. Kint várakozott az udvaron, a szikrázó napfényben, bajusza jobb szárát sodorgatva, amitől még ferdébb lett az arca. 2. Ahogy kilépett a gimnáziumból, bőr irattáskájával a hóna alatt, PG eleinte ugyanúgy bandukolt, mint mindig, s maga is azt hitte, hogy egyenesen hazafelé tart. Fölhúzott vállal, előredőlt felsőtesttel lépkedett, a táskát hóna alá szorítva, s ha valaki köszönt neki, széles mozdulattal emelte meg kemény kalapját, de közben mereven előre nézett. Nos, amint a Place des Armes-ra ért, megtorpant, pontosan szemközt a Café de la Paix-vel. Reggel megfogadta magában. Soha nem megyek végig többé a Rue du Palais-en. A Rue du Palais is 100 lépésnyire nyílt onnét, ahol állt, árkádjaival, üzleteivel, és valahol távolabb a fodrász májva színű kirakatával. PG hirtelen megtette, amit eddig soha nem tett, belépett a kávéházba, s leült egy páholyba a sarokban, az ablak közelében. Hozzon egy pernottér, mondta, azon a hangon, ahogyan a diákjaival szokott beszélni. Minden áron nyugodt akart maradni. Szinte fájdalmas erőfeszítést tett, hogy elfojtsa a remegést, mely egészen a cimpájáig átjárta. Aztán egyszerre nevetséges vágy fogta el, egyetlen ökölcsapással szertezúzni a márványasztalt, vagy belemélyezteni a húsába mind a 10 körmét. A pincér mindebből nem vett észre semmit. Nem az a 4 alak sem, aki a kávéház hűs és illatos homályában ferblizett. Közönyös pillantást vetettek az új vendégre, s nem láttak, csak egy merev arcot, 2 nagy barna szemet, s egy vastag bajuszt. PG hosszú percekig bámulta a zavaros italt. Aztán belekóstolt, s olyasféle mozdulatot tett, mintha azt mondaná. Egye fene! Nagy kortyokkal ivott. Hozzon még egyet, pincér! S lehajt majd még egy párat. S még egyebet is művel majd, most már. Dermedt tekintettel próbált uralkodni magán, s igyekezett egyetlen pont felé terelni a gondolatait. De gondolatai szétszaladtak, kiosontak a napfényben úszótérre, végigfutottak a rúdupala is árkádjai alatt, besurrantak a gimnázium piros kőkockás udvarára, elkalandoztak az Evenu Coligny-ra, ebédlőjükbe, aztán a sétányra, a világító torony felé. A ferblizők lassan kortyolgatták a borukat, kártyájukat rakosgatták, zsetonokat váltottak. PG nem bírta tovább. Pénzt vetett az asztalra és kiment, vagy inkább kimenekült, s Rézsút átvágott a téren, nehogy kísértésbe essék és mégis beforduljon az árkádok alá. Egyetlen lélegzetvétellel tette meg az utat, a parkon át, ahol az önműködő öntözők finom vízport szitáltak a pázsit fölé. Külön kulcsa volt. Megfordította a zárban, s egy percig meghökkenve állt a folyosón, térde remegett, mint az úszónak, aki fél, hogy nem ért alajt a lába. Te vagy az? Kiáltotta föntről egy hang. Végre is, nem ilyenkor szokott hazajönni. Reggel 9-kor még soha nem volt itthon. Én vagyok. Nem ment a szalomba. Először a konyhába nézett be. Tejfort egy lábosban a tűzön. Innét a kertbe baktatott. Lánya a tyúkólat tisztogatta. Te vagy az? Kérdezte ő is meglepődve. S ő nem tudott mit mondani. Mind jobban elhatalmasodott benne a rossz érzés. Tennie kellene valamit, foglalkoznia valamivel, elhelyezkednie valahol. Csak hogy ilyenkor nem akadt számára sehol hely. Az ebédlőben a székek az asztal tetején ágaskodtak, s az asztal is a sarokban állt, mert éppen takarítani készültek. Az ablak tárva nyitva, s az első emeletről Guillaume menői hajolt ki, azt kérdezte. Nem tartottál órát? S természetesen lopva figyelték, a felesége is, a lánya is. Csak nem vagy beteg. Érezte, mindjárt földhöz vág valamit. Körülnézett, kereste, mit törjön össze. Tudta, hogy ostobaság, mégsem állhatta meg, hogy ne tegye. Egy geránium lett az áldozat, tenyerébe markolta húsos, vörös virágát, s addig gyötörte, míg ragadó sárrá nem nyomódott. Nem vették észre a mozdulatát. Héléne a tyúkol deszkáit kaparta le, s hátat fordított apjának. A nap nagy téglalapokat vetett a kertre. A levegő végtelenül nyugodt volt, olyan, mint egy medence vize, s az ember úgy érezte, ha megmozdul, gyűrűket vet benne. Héléne rózsaszínű kötényt viselt. Csinos teremtés, kicsit kövérkés, de 16 éves korában a legtöbb lánynak ilyen határozatlanok a vonalai, s csak később alakul ki a formája. S különben is, mi jelentősége van ennek? PG visszatért a konyhába. Húzd le a tejet a tűzről. Elkésett vele, a hab kifutott a lábosból, s barna, mozgó hólyagokban pufogott a tűzhelyen. PG még csak nem is törődött vele. Fejében nyomta a kalapját, nagy léptekkel végig sietett a folyosón és elment. Ez is olyan meggondolatlan cselekedet volt, mint a 2 pernod, mint a geránium, de nem tehetett másként. Kiért az utcára? Nekiindult. Nem úgy lépkedett, ahogyan iskolába menet szokott, vagy akkor, ha családjával sétálgatott.